A CERN-ben a nagy hadron ütköztető az elvégezte az első fő mérföldkő programját. 2012-re sikerült annyi eseményt összegyűjteni az új ütköztetőben, hogy a Higgs bozonnak a léte az bizonyítottá vált. Ez volt az alapcél, és akkor kérdés, hogy hogyan tovább. Elméleti jóslatok sok-sok évvel ezelőtt egy kicsit, hogy mondjam, könnyebb munkát jósoltak, hogy tovább tudunk lépni a Higgs bozonon, és az volt az eredeti várakozás, hogy 2014-15 tájékán akár új részecskéket is fog találni a gyorsító. Hát sajnos nem így történt, a természet egy kicsit rejtélyesebb, és a kutatók amikor látták, hogy itt bizony sokkal több ütközést kell végezni, sokkal hosszabb időre lesz szükség ahhoz, hogy az előttünk rejtve maradt, de elméleti számolásokból sejtjük, hogy ott kell lenni új részecskék, előbukkanjanak, akkor a kísérleti kollégák azt mondták, hogy megpróbáljuk lerövidíteni ezt az időt, és ezért itt 2013 után, amikor az első stratégiai terv megszületett, abban állapodtak meg a tudósok, hogy megnövelik a fényességét, a hatékonyságát a gyorsítónak. Ez lett az úgynevezett high luminosity, vagy nagy fényességű LHC, és a továbbfejlesztésnek az elemeit azt most építik be a gyorsítóba. A tervek szerint valamikor 2022-ben, lehet, hogy a vírus miatt még egy picit tolódik néhány hónappal, kezdődnek a új kísérletek. A lényege az, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy százszor annyi adatot sikerül majd gyűjtenünk ugyanannyi idő alatt, mint a korábbi az eddig működő berendezéssel, így aztán százszor nagyobb a valószínűsége annak, hogy a Higgs-nek a tulajdonságaira, esetleg rejtett tulajdonságaira utaló nyomot találunk, illetve hogy új részecskékre utalást találunk a kísérletekbe. Mert az elméleti jóslatok azok eléggé szertágazóak, a kísérleteknek egy kicsit le kéne szűkíteniük a lehetőségeket.
Említi, hogy megnövekszik majd így az adatforgalom, ezt azonban kezelni kell valahogy, és úgy tudom, hogy Magyarország itt is kapcsolódhat a CERN munkájába a Wigner adatközpont fejlesztésével.
A Wigner adatközpontnak egy nagyszerű missziója volt az elmúlt 7 évben, 2013-tól 2020-ig közvetlenül részt vettünk az adatfeldolgozásba, 300 gigabit per szekundummal össze volt kötve a CERN és az adatközpont. És ez akkor az akkori adatforgalom mellett jól is működött. Most pont ebből hívfolyólag, hogy százszorosára nő az adatgyűjtés sebessége, az derült ki, hogy ez már így nem lesz hatékony, hanem ott helyben a kísérleti berendezések közvetlen közelébe kell kiépíteni azokat a számítógépes kapacitásokat, amik feldolgozzák az adatokat. Itt jön egy érdekes kérdés, hogy ha az első feldolgozási szintet végrehajtjuk, akkor utána a előfeldolgozott, előrágott adatokkal hogyan tudunk tovább haladni. És a CERN-nel abba egyeztünk meg, ez itt az ALICE együttműködésnek egy magyar specialitása, hogy még abból a számítógépes kapacitásból, ami eredetileg itt volt Magyarországon, most, hogy az első szakasz lezárult, egy részét a CERN az itt hagyta, és most ezen a maradékon próbálunk egy olyan rendszert összeállítani, amely már nem a klasszikus adatanalízis eljárásokkal foglalkozik, vagy ezeket használja, hanem igyekszünk kifejleszteni az úgynevezett gépi tanulás, machine learning alapon, hogyan lehet petabájtnyi adatokat elemezni, úgy, hogy egy kicsit a gépre bízzuk a különböző algoritmusokra, hogy ők mit találnak érdekesnek, mit találnak szokatlannak. Az eddigiekben a fizikusok mondták meg, hogy hol szeretnénk találni valami érdekeset, és aztán vagy megtaláltuk ott, vagy nem találtuk. Most ez olyan, mintha egy kamerával szétnéznénk egy lakásban, és rábízzuk a kamerára, hogy szóljon, ha valami érdekeset lát. Ez a feladat, ez rettentő nagy kihívást jelent, pláne olyankor, amikor csak éppen, hogy valami sejtésünk van, hogy mi is lehet érdekes. Most az a Wigner adatközpontban erre a feladatra készülünk, ugyanis így ilyen eljárásokkal, új típusú eljárásokkal tudnánk igazán besegíteni abba, hogy a százszor több adatot azt úgy tudjuk feldolgozni, hogy fizikailag releváns, fizikailag fontos információt nyerjünk ki ebből a hatalmas adatból. tömegből.
Tehát, hogyha jól értem, ezt a másodlagos feldolgozást fogja aztán végezni a Wigner Adatközpont egy új technológia segítségével, de hány magyar kutató, informatikus dolgozik majd ezen a projekten, és csak a részecske fizikában, vagy más tudományos területeken is alkalmazható lesz ez az új mesterséges intelligencia alapú rendszer?
Amit mi vállaltunk, az az ALICE együttműködéshez kapcsolódik. Az ember szeret olyat vállalni, amit teljesíteni is tud. Ez a fizikában azért jó, mert több éves, évtizedes tapasztalataink vannak, tehát mondjuk úgy, hogy így voltunk elég bátrak ígérni, hogy ilyen irányba el tudunk, hogy úgy mondjam, el tudunk távolodni a régi klasszikus eljárásoktól. Nekünk is egy érdekes kérdés, hogy sikerre tudjuk kevinni ezt a projektet. Tényleg, ha a számítógépre, ha különböző algoritmusokra bízzuk rá, hogy érdekes dolgot keressen, akkor mit fog találni? Működik-e a gyakorlatban ez? Elméletileg működik, most kipróbáljuk egy részecske fizikai környezetben, és hogyha kipróbáltuk és működik, sikerre jutottunk, akkor jön persze a kérdés, hogy milyen hasonló rendszereknél, hasonló esetekben tudjuk ezt kamatoztatni. Itt gondoljon arra, hogyha például egy adott tudományterületen nagyon sok felvétel van, végülis a részecske fizikában is felvételeket készítünk. Olyanak ezek a detektorok, mint valami digitális kamera, csak éppen másodpercenként 100 milliószor csinál képet. Tehát van egy csomó digitális kamera felvételünk, és akkor millió számra dolgozza fel a számítógép, és keres rajtuk valamit. Vagy most kicsit elrugaszkodva, ugye manapság vírusokról szoktunk beszélni, hogyha DNS szekvenciákban keres az ember valamit, ami érdekes. Nem tudja pontosan, csak valamit, ami szignifikáns, ami fontos. Úgyhogy ez is a missziónak a része, hogy egyelőre mi fókuszálunk a CERN adatokra, mert ezt bevállaltuk, a másik fél is bízik bennünk, feltaláljuk magunkat, tehát eredményre fogunk jutni, és aztán közben természetesen végig azt fogjuk vizsgálni, hogy ugyanezt a biológia, orvostudomány, vagy akár műszaki területen hogyan és miként tudjuk kamatoztatni. Ez még egy nyitott terület. Mindenesetre a Wigner Fizikai Kutatóközpont az csatlakozott a mesterséges intelligencia platformhoz, ami másfél évvel ezelőtt alakult, és a magunk részéről gyakorlatilag hasznosítható, működő eljárások kifejlesztését próbáljuk elérni ezen a területen, és szeretnénk természetesen más területekre vinni. Hogy hányan vagyunk? Hát most pillanatnyilag ez általában egy-egy ilyen kérdés mindig úgy van, hogy kell néhány szenior kutató, és akkor a szenior kutatókat, tehát tapasztalt idősebb kutató, akit kiegészítenek a alapdiploma, tehát a BS, bachelor diploma vagy mester diploma felé, tehát ezeket megszerezni kívánó fiatalok. Miután most próbáljuk összerakni a berendezést, és most ez a vírus dolog minket is lelassított egy kicsit, hát arra számítunk, hogy mondjuk a jövő évben, amikor ennek már jól kéne működni, akkor mondjuk itt egy olyan 10-15 fiatalember tud ezen a témán dolgozni. Természetesen függ a finanszírozástól is, hogyha erre támogatást tudunk kapni, egyelőre a saját forrásainkat igyekszünk használni. Egyébként a CERN-ben körülbelül pillanatilag olyan 80-100 magyar kutató, informatikus, mérnök, a kutatásokhoz kapcsolódó egyéb tevékenységet folytató magyar állampolgár dolgozik.
Említi, hogyha kapnak hozzá támogatást, a CERN is gondolom támogatja a munkájukat, emellett állami támogatással is számolhatnak?
Én arra számítok, hogy különböző pályázatok lesznek az NKFIH-nál írva, tehát a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Innovációs Hivatal. Arra is számítok, hogyha ez a Nemzeti Mesterséges Intelligencia Program, hát ez is valahol egy idő után esetleg adott jól működő célfeladatokra támogatást tud nyújtani. Most ez úgy van, hogy az intézetnek, mint kutatóintézetnek van egy alapbudzsetja, természetesen ebből rászántunk valamennyi pénzt. Ha ez van, akkor ezzel fogunk tovább menni, hogyha pályázati támogatást tudunk kapni, innovációs kutatásfejlesztési támogatást, akkor gyorsabban fogunk haladni.
De visszakanyarodva a részecske fizikához, hogyha nagyon egyszerűen, röviden be tudnám mutatni a hallgatóknak azt, hogy mi az az új felfedezés, az a Higgs bozonhoz mérhető új eredmény, amit most keresnek ezzel az új berendezéssel.
Amit keresünk, azok olyan részecskék, olyan részecskéknek a bomlásai, amelyek túlmutatnak a fizikusok mostani megértésén, mi azt standard modellnek nevezzük. Tulajdonképpen a Higgs bozon volt az, amelyik teljessé tette a standard modellet, ez nagyon hiányzott belőle, és most megvan. Akkor az a kérdés, hogy az a jó pár tulajdonság, amelyik jellemzi a standard modellt, az mivel tudjuk megmagyarázni. Mert lemérni, le tudtuk mérni, és tudjuk az értékét fizikai paramétereknek, de most akkor elkezdhetünk azzal foglalkozni, hogy miért pont annyi az az érték. És itt ebből a szempontból van egy nagyon huncut csoportja a részecskéknek, ezek a neutrínók, biztos a tisztelt hallgatók találkoznak ezzel a névvel. Ezek pici részecskék, azért úgymond picik, mert nagyon könnyűek, olyan könnyűek, hogy tulajdonképpen pontosan nem is nagyon tudjuk, hogy mennyi a tömegük. Különböző kísérletekben mérjük, és különböző kísérletek különböző neutrinó típusokra is utalnak, már szinte kicsit gyanús is, hogy ilyen sokféle neutrinóra való utalást találunk, és ilyenkor egy fizikus mindig arra gondol, hogy itt van valami, amit eddig nem vettünk figyelembe, és azért nem kapunk egy tiszta képet. A részecskéknek a tömegénél is vannak olyan kérdések, egyes részecskéknek a bomlásánál, amiket nagyon szeretnénk megválaszolni, és az elméleti számolások azt mutatják, hogy ezekre a kérdésekre akkor tudunk választ kapni, hogyha felfedezzük a Higgs-nél nehezebb részecskéket. Hogy most vannak-e ilyenek, vagy nincsenek, ez természetesen egy nagyon jó kérdés. Ezért szoktuk azt mondani, hogy amit most látunk, a Higgs-nek a keletkezését, hát ezt kéne minél pontosabban megnézni. Például, hogy a Higgs részecskének mi úgy mondjuk mekkora a szélessége, mekkora a bizonytalansága, a bomlási csatornái, azokat nagyon-nagyon pontosan lemérni, ehhez nagyon sok Higgs bozon kell. Tehát ahhoz képest, hogy az első, tehát a felfedezéshez, hát nem is tudom, kb. 300 részecskét azonosítottak annak idején. Szerintem most már a milliós nagyságrendben van, hogy több millió Higgs bozont sikerült már látni, vagy fogunk látni a közeljövőben. Az, hogy milyen a Higgs bozonnak a tulajdonsága, hogyan bomlik, vagy ami egy nagyon nagy kérdés, hogy valami elbomlik-e két Higgs bozonra, mert akkor az a valami, ami két Higgs bozonra bomlik el, hát annak még nehezebbnek kell lennie, tehát az egy új részecske. Ha például ilyet látnánk, na most ezek azok a sémák, ezek azok a várakozások, amik egyik oldalról beleillenek egy nagyobb elméletbe, tehát van egy elméleti háttér, ami alapján várjuk, hogy ilyen előfordul. De ahogy mondtam, minél nehezebb egy ilyen részecske, annál ritkábban tűnik fel ezekbe a reakciókba, és azért kell olyan sok esemény, hogy hát előbb-utóbb néhányat lássunk, sőt, hát az, hogy egyet-kettőt látunk, az nem is olyan meggyőző, hanem több tucatnyit, 100-200-at kéne látnunk ezekből a új részecskékből.
És ezért minél nagyobb hadronütköztetőt kell építeni, ha jól gondolom.
Tulajdonképpen ez az új stratégia, ez arra épül, hogy úgy hívjuk, hogy Higgs gyárat kellene építeni, ahol nagyon sok Higgs bozont tudunk előállítani, majd ebben a Higgs gyárban nem csak a egyszeri Higgs keletkezést, hanem a dupla Higgs keletkezést kéne vizsgálni, a pár keletkezést, Higgs részecske pároknak a keletkezését. És akkor ebből tudnánk például információt szerezni, a sejtést, vagy utalást találni arra, hogy akkor mi lehet nagyobb energiákon. És hogyha erről pontosabban tudjuk, meg sejtjük, hogy esetleg hol is keressük azt a nehezebb részecskét, akkor itt jönne az az álom, hogy majd egyszer egy nagyon nagy gyorsítót tudjunk építeni, amivel majd nem csak utást találunk ezekre a nehéz részecskékre, hanem fel is fedezzük őket.
Úgy nevezik ezt a nagyobb gyorsítót, úgy tudom, hogy az eljövendő körütköztető, ahol már proton-proton ütköztetésről is szó van, vagy egy előtte lévő fázisban egy elektron-pozitron ütköztetésről, de akárhogy is Genfben egy nagyobb hadronütköztetőt kell építeni, és annak tér kell. Tehát mit jelent ez a léptékváltás? Mekkora lesz az a berendezés, amire szükségük lenne?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mindig föl lehet azt tenni a mai eszünkkel, mire lenne szükség, hogy ezt a felfedezési potenciál rendelkezésünkre álljon, hogy ezt a felfedezést végrehajthassa. Ha a ma ismert technológiával, a ma legyártható, legyártott mágnesekkel, egyéb gyorsító eszközökkel gondolkozunk, akkor azt lehet mondani, hogy hát nagyon egyszerű, tessék kifúrni egy 100 km átmérőjű gyűrűt, azokba beépítjük azt a technológiát, ami ma rendelkezésünkre áll, és akkor hip-hop, már is a fizikusok nagyon boldogok lesznek, mert akkor felfedezhetik a következő részecskét. Itt jön viszont az a helyzet, hogy, és ezért vagyunk fizikusok, hogy hát természetesen ilyen szép világ, ilyen nincsen. Az a nagy kérdés, hogy hogy lehetne például ezeknek a mágneseknek, amiket most használunk, az erejét megháromszorozni. Hogy lehetne 8 teszlás mágnes helyett 24 teszlásat építeni. Ez kicsit olyan, mintha azt mondja, hogy ott van a kocsia, a kocsiban én meg nem mondom, hogy egy Opel Astra az hány, az mondjuk 60 lóerős, és akkor hogy lehetne egy 180 lóerős Opel Astrát úgy gyártani, hogy annak az ára az nem háromszoros, hanem harmada lenne. Milyen fejlesztést kéne végrehajtani abban a motorban, hogy háromszor annyi teljesítményt tudjon leadni, de például harmadannyi benzin fogyasszon. Ez a kihívás.
Tehát minden törekvésük azért van, hogy jobban megértsék a világegyetem működését, hogy a szubatomi részecskék rendszerében tisztán lássanak és újabb kérdéseket tudjanak feltenni, vagy mindez a sok energia, munka és gondolkodás a hétköznapokban is folyamatosan hasznosítható, így hát megéri ezeket a kutatásokat támogatni és ezeket a fejlesztéseket végrehajtani?
Én azt hiszem, hogy a fizikusokat nagyon boldoggá tudnák tenni a döntéshozók, ha azt mondanák, hogy uram, mit írjak erre a csekre, akkor mekkora összeg szerepeljen rajta. És akkor azt mondja a fizikus, hogy kérem szépen, semmi probléma, 20 milliárd euró. És akkor 20 milliárd euróval a zsebében hazamenne az illető fizikus, és mutatná a kollégáknak, hogy na gyerekek, akkor megyünk, megépítjük ezt a eljövendő nagy gyorsítót. Na most hát ilyen világ, hogy úgy nincsen. Az egy nagy kérdés, hogy mondjuk, hogy lehet 2 milliárd euróból, vagy 3-ból ugyanezt a kérdést megvalósítani. És ezért van az, hogy nem cél, tehát ha valaki adna sok pénzt, tehát abból mindent meg tudnánk csinálni. De nem biztos, hogy ez a megoldás, hanem az, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit a jelenlegi körülmények biztosítanak, és azokból a jelenleg rendelkezésünkre álló erőforrásokból hogyan tudjuk a missziót végrehajtani, hogyan tudjuk a természetnek a legalapvetőbb építőköveit megismerni, vagy még azon is túl. És itt jön az, hogy ez a stratégiai program, ez tulajdonképpen világosan kimondja, hogy miközben arra törekszünk, hogy egyik oldalról egy ilyen elektron-pozitron gyorsító rendelkezésre álljon, és utalásokat tudjunk korrekt, reprodukálható, fizikailag érthető utalásokat találjunk arra, hogy merre menjünk tovább, majd ez az irányt, ezt egy következő nagy gyorsítóval megkoronázzuk. Eközben arra is súlyt fektet, sőt ki is emeli a stratégia, hogy ezt érjük el úgy, hogy találjunk ki új technikákat, új megoldásokat, olyan lehetőségeket, amelyek hát eddig azért nem voltak, mert senkinek nem volt rá szüksége. Például ott vannak az NMR berendezések. Az NMR berendezések annak idején szintén a nagyon erős mágneseknek az egyik alkalmazási területe volt, és míg korábban egy jó NMR, ugye ezt is például a rákgyógyászatban használják gyakran, hogy a rákos sejtek több cukrot fogyasztanak, és akkor ki lehet mutatni, hogy hol van a tumor az emberi testben. Na most ezt annak idején egy ilyet fölépíteni olyan 100 millió dollárba kerül a legelején. És azokkal a technikákkal, amit én úgy gondolom, hogy a részecske fizikának is nagyon sokat jelentettek, esetenként az volt a hajtóerő mögötte, sikerült olyan olcsóvá tenni, hogy manapság már durván 1 millió dollárból, tehát század annyiból egy kiváló képességű NMR készüléket lehet csinálni. Most ez egy nagyon jó kérdés, hogy az, ami a részecske fizikusoknál, az ott van a frontier, ott van a csúcs technológiába, az majd mikor és hogyan tud a hétköznapokban is használhatóvá válni, vagy mikor válnak használóivá azok, akiknek ez megadatik. Néha nem egy-két nap alatt, hanem jó pár év alatt formálódik ki, de úgy tűnik, hogy ez is működik. Tehát a részecske fizika az ezekkel a kívánságokkal a technológiai fejlesztést nyomja, hogy igen, jobban kell csinálni, még jobban, és ha lehet, még olcsóbban.